A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.
Jó estét, visszatértünk, újból köszöntöm a Trend FM hallgatóit.
Témánk pedig különleges, speciális, hiszen a műsor első részében beszélgettünk kiemelt társadalmi csoportokról, költségvetési törvényjavaslatról, valamint a inflációról, amely nem pusztán nyugdíjasokat, hanem mindannyiunkat érint, most pedig egy olyan különleges programmal kezdünk, amelyet a kormány nemrég indított, ez pedig a gondosóra program. Nézzük első pillantásra, hogy mi ennek a funkciója.
Nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert egy Európa szerte egyedülálló programról beszélhetünk, amely elsősorban a 65 év feletti nyugdíjasainknak ad segítséget. Az is az alcíme vagy jelmondata ennek a programnak, hogy segítség egy gomnyomással. Gyakorlatilag minden 65 év feletti otthonában élő magyar állampolgár nyugdíjas regisztrációt követően ingyenesen megkaphatja ezt a gondosórát Magyarország kormányától. Regisztrált egyébként maga a nyugdíjas, vagy segítője, illetve hozzátartozója, és hát ennek a gondosórának az a lényeg, hogy ez nyakba akasztható, vagy csuklóra tehető, és van rajta egy gomb, amelyet, hogyha megnyom az illető, akkor egy diszpécser központtal kerül kapcsolatba, ahol egészségügyi szakemberek is vannak, de van ebben tehát életet menthet ez a gondosóra, de van ebben egy esés érzékelő is, tehát ha valaki elesik, elveszíti az eszméletét, akkor önmagában küld egy jelzést ebbe a diszpécser központba, de bármilyen életszerű nehézség vagy probléma esetén meg tudja nyomni a nyugdíjas ezt a gondosórát, és ilyen módon emberrel tud beszélgetni, akinek el tudja mondani ezt a baját, ő pedig tud ebben segíteni. Úgyhogy a gondosóra.hu oldalon lehet regisztrálni, illetve van egy telefonszám is, ez a 061-445-0080, ahol szintén meg lehet tenni ezt a regisztrációt. Én mindenkit arra biztatok, aki 60 év fölötti, vagy van 65 év feletti barátja, rokona, hogy segíts elő ezt a regisztrációt, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon jó és hasznos egészséget és életet mentő ingyenes technikai lehetőségről van szó, amely a biztonságérzetet is növeli, mind a nyugdíjas honfitársunknál, mind pedig mondjuk az ő gyermekeinél, unokáinál, barátainál, akik azt látják, hogy végül is van egy ilyen kütyű a kezén, amellyel mondjuk egy gombnyomással biztonságban lehet nehéz helyzetben.
Ha már említi ezt a jelzőeszközt, ez tulajdonképpen technikailag milyen, hogyan működik, internet kell hozzá, telefonra kell gondolni, mint a 911-nek a hívása, vagy 112-nek
a hívására? Nem mennék bele nagyon technikai kérdésekbe, annyit mondok alapállításként, hogy ez mindenhol működik, ahol 2G van Magyarországon, tehát teljes országos lefedettség.
Tisztasor, tehát akkor nem egy bonyolult technológia alapján
van,
megy.
Teljes országos lefedettséggel tud működni ez az eszköz. Én tényleg mindenkit arra biztatok, aki eddig nem tette volna meg, hogy regisztráljon erre a gondosóra programra, gondosóra.hu, talán ezt a legkönnyebb így megjegyezni.
Rendben, ugorjunk a nemes úgy után egy más terület, ez pedig az agrárpetíció kérdésköre. Nemrégiben az országgyűlés törvényben tiltotta meg a földadó kivetését. Ez ugye mostantól, tehát szeptembertől lépett hatályba. Egyáltalán miért volt szükséges egy ilyen intézkedés? Vagy a földadó kérdésének rendezése?
Így van, nagyon fontos kérdés ez is, hiszen hazánkban, Magyarországon több mint 500 ezeren, több mint 500 000 élnek agráriumból, agrárgazdaságból, így, ilyen vagy olyan módon. Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje, Hódmezővásárhelyen, tehát ő a polgármester, bevezette ezt a földadót. Hektáronként 10 000 forintot vetett ki, ezzel sarcolta meg az ottani gazdákat, és ezt azért is tartottuk felháborítónak, mert ugye tavalyi esztendő is egy történelmi aszálysújtotta esztendő volt, egyébként is itt van az energiaválság, háború, infláció, na és még akkor a baloldal hoz neked egy jó kis földadót. Ne legyen kétségünk, hogyha a baloldal alakított volna kormányt, vagy alakítana kormányt bármikor, akkor országossá tenni ezt az adónemet, tehát jönne az országos mindenkit sújtó, minden gazdát sújtó földadó, és ez nem csak a gazdákat érint, én azt szoktam mondani, ez a nap végén mindenkit érint, hiszen egy ilyen földadó bevezetése az előbb vagy utóbb maga után hozza az élelmiszeráraknak az emelkedését, és hát a gazdák tényleg ebben a nehéz helyzetben is jó minőségű magyar élelmiszerekkel látnak el bennünket, inkább köszönetet érdemelnek, nem pedig egy újabb adónemet. Ugyanígy gondolta ezt természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és a MAGOSZ is, és egy aláírás gyűjtésbe kezdtek, soha többé földadó címe egy petíciót indítottak el, és rövid idő alatt több mint 120 ezeren írták alá egyébként ezt a petíciót, ezt utána elvitték az agrárminiszternek, illetve a miniszterelnöknek is átadták, és az országgyűlés így hozta meg döntését, azt a törvényjavaslatot, amelyet az Agrárminisztérium a NAK-kal és a MAGOSZ-szal közösen készített el, hogy a jövőben gyakorlatilag ne lehessen megadóztatni a gazdák által művelt földet. Elmondhatjuk, hogy Magyarország kormánya a gazdák pártjánál, és hogy megvédjük a magyar földet itthon és Brüsszelben egyaránt.
Hát ez a logika mentén megyünk tovább, úgy tudom, a borászok is egy kiemelt társadalmi csoport az önök megközelítéséből, szemszögéből, és miután az egri borvidékről érkezik, úgyhogy a feladat talán kettős is. Mi most a helyzet a borászok gondjaival, problémáival, hiszen hamarosan kezdődik a szület, pontosabban már a korán érő szőlők, már el is indult. Így ugye van. Borpiaci szabályozás lépett életbe talán egy éve. Kezdjük ezzel, mit jelentett ez a piaci szereplők számára?
Hát ugye egyrészt ez az új jogszabály, ez megerősítette a HNT, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a jogkörét, meg a hegybírók jogkörét is, és hát a legfontosabb célkitűzés az a bürokrácia csökkentése volt, hogy a szőlészek és a borászok, én mindig szőlészekről és borászokról szoktam beszélni, az ő ügyintézésre fordított idejüket és energiájukat azt lehetőség szerint összetudjunk nyomni, tehát minél kevesebbet töltsenek ezzel. Megmondom őszintén, hogy szerintem van még hova javulni ezen a területen, de erről szólt elsősorban ez a jogi szabályozás, valamint az e-pincekönyv bevezetéséről, de az majd csak 24-ben fog elindulni, és hát valóban most a legaktuálisabb kérdés az a szüret, amely hát épp, hogy elkezdődött, valahol már elkezdődött, bizonyos fajták esetében már elkezdődött. Én most beszéltem pár borász barátommal, mikor idejöttem a stúdióba, hogy állnak akkor, hogy ne, hogy valami butaságot mondjak itt a Trend FM-nek a hallgatóinak, és ők azt mondták, hogy várható az mennyiségben, ami a tavalyi esztendőben volt. Ugye fura volt picit ez a nyár, mert nagyon sok volt a csapadék, és nagyon meleg is volt. Ezáltal nagyon nagy volt a páratartalom, tehát ez a gombafertőzéseket nagyon elősegítette, tehát a növényvédelemre kellett sokkal több figyelem, sokkal több pénz, sokkal több emberi erő, mint mondjuk korábban, de aki meg tudta védeni a szőlőnek a termését, szőlőtőkét, ott nagyon nagy mennyiség, és ha marad ez az idő, akkor a nagyon komoly és különleges minőség várható idén. Nekem ezt mondták a szőlészek és a borászok, akikkel tudtam itt röviden konzultálni.
És átérünk egy másik területre, maradunk egyébként továbbra is a zöld ügyeknél, ha lehet így fogalmazni. Miután alapvetően tematikus csatornában ülünk, most már a budapesti lakosok is élvezhetik, hogy a fővárosban is van mélegelő, és hát szerintem itt a méhészek problémáit valószínűleg nem a budapesti mélegelők fogják megoldani, de vannak. Mit tesz a kormány a méhészek ügyével, hiszen köztudomásul, hogy idén is és tavaly is azért komoly értékesítési problémáik voltak.
Igen, több mint 20 ezer méhész tevékenykedik Magyarországon. Ez van, akinek egy nagyon szép hobbi, vagy egy nagyon szép hivatás, van, aki egyébként tényleg hobbiból csinálja, van, akinek ez ad megélhetést. Hadd emeljek ki egy példát, hogy mivel támogattuk például a méhészeket. Ugye nem olyan rég Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást végzett Magyarországon, és a számláló biztosok, akik a kedves hallgatókat is biztosan felkeresték otthonukba, hogyha ilyen módon töltötték ki, vagy vettek részt a népszámlásba, akik egy tabletet, egy táblagépet használtak, de hát ugye ezt nagyon rövid ideig, pár hétig használták, tehát gyakorlatilag a Központi Statisztikai Hivatalnak, úgy tetszik a magyar államnak, volt felhalmozva több tízezer táblagépen, és az a döntés született a szolgáltató állam koncepciójának és gyakorlatának a jegyében, hogy ezen táblagépeket, amelyek egyébként modern eszközök, és még egyszer mondom, alig használtak, ezeket adjuk oda egyrészt oktatási intézményeknek, iskoláknak, a nagyobbik részét ők kapták meg, tanárok és diákok, és a a többi részét pedig olyan erős civil szervezeteknek, akik komoly munkát végeznek, akár cukorbeteg érdekképviseletek, polgárőrök, de említhetném a agrár szakképzést, és hát a méhészek, az OMME, az Országos Magyar Méhészeti Egyesületen keresztül, ők is kaptak ilyen táblagépeket. Ha jól emlékszem, akkor ők különböző méhész oktatással, edukációval, vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységükhöz fogják majd ezeket az eszközöket használni. Tehát például így is segítjük a méhészeket és a méhésztársadalmakat, de ez csak egy példa volt.
Van még hát a pár percünk, és egy teljesen más topik következik egyfajta záróakkordként. Ennek pedig tulajdonképpen az a lelke, hogy csak azért is címmel jelent meg könyv, amely Orbán Viktor főtanácsadója szemszögéből láttatja Magyarország 2002-2022 közötti periodikáját. Ugye, mint a főszereplő, Nyitrai Zsolt, kérem akkor, hogy adjon egyfajta ismertetést a könyv kapcsán, amelyet kollégánk Ún Molnár Miklós jegyez, mármint szerzői-szerkesztői minőségében. Rengeteg összefoglaló jelent meg az elmúlt időszakban Magyarország politikai vetületéről, nagy politikai folyamatokról, mennyiben más ez a könyv?
Köszönöm szépen a kérdést, valóban már a könyvesboltokban van Ún Molnár Miklósnak ez a könyve, amelynek a kerettörténetét az adja, hogy én 2002 óta szolgálok országgyűlési képviselőként, tehát tavaly áprilisban volt ennek 20 éve, 20 esztendeje, és hát ezen időszak alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok mindennek voltam én is, meg mások is a részesei. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a könyv nem rólam szól, vagy az én képviselői munkámról, hanem erről a korszakról, erről az időszakról, 2002-től 2022-ig terjedő 20 esztendő, és az én szemüvegemen keresztül, az én nézőpontomból, de nagyon sok egyéb megszólalóval mutatjuk azokat a történeteket, ahol ott voltunk, hogy szoktam mondani, a polgári köröktől indulva, a negyedik, kétharmadig nagyon sok eddig el nem mesélt történet, nyilvánosság nem hozott dokumentum és fénykép szerepel ebben a hát közéleti történet mesélés céljából megszületett könyvben.
Ugye ebben a korszakban van ellenzéki, és van pedig kormánypárti
ebben
szituáció
van.
Is.
Így van. Ott kezdődik a könyv, hogy 2002-ben állunk a millenárison, a Fidesz és az MDF eredményváróján, várjuk a győzelmet, de nem az jön, hanem a vereség. És utána testnevelési főiskola, Kossuth tér, polgári körök, az első EU-s elnökség, az első európai parlamenti szavazás Magyarországon, népszavazások, úgyhogy tényleg szerintem sok történet, sok anekdota, nagyon sok-sok megszólalón keresztül ismerhető meg ebben a könyvben, amelynek a címe csak azért is.
Politikusok szerepelnek alapvetően benne, vagy nem csak erre irányul a visszaemlékezés, a sztorizás?
Elsősorban közéleti emberek mondanak véleményt, illetve szólalnak meg azoknál a fejezeteknél, ahol épp ott voltak. Kubatov Gábortól, Szijjártó Péteren keresztül Dajs Tamásig. Kubatov Gábor például azt mesél, hogy akkor volt a kordonbontás, lehetett ezt egy magasabb minőségben és színvonalon is csinálni még annak idején. Akkor ő volt az, aki ugye beavatott lévén meg tudta vásárolni azokat a csavar kulcsokat, amelyekkel lebontottuk a kordonokat, és hát ő azt mondja el, hogy a kisfiát vitte el akkor így a boltba, és amikor nézegette a kulcsokat, meg előtte végig sétálta a Kossuth téren a kordonoktál, akkor a fia is érezte, hogy egy különleges dolog készül, és azt kezdte, hogy apa forradalom lesz. Tehát, hogy ilyen, és ehhez hasonló kisebb anekdoták, akár humoros történetek és kordokumentumok is szerepelnek benne. Például a 2006. október 23. Astoria, ugye a forradalom és szabadságharc 50. évforduló, a Gyurcsányféle rendőratak, rendőrterről, ott a szervezőkkel együtt egy olyan térképvázlatot alkottunk meg és jelenítünk meg ebben a könyvben, amely most kerül először nyilvánosságra, pontosan megmutatja, hogy hol volt a Fidesz színpada, és azon a területen, ott a környéken mi hol történt.
Ez volt egyébként életében, ha visszatekintve erre 20 évre nézzük, a leglátványosabb sztori, vagy más is? Ha így hirtelen kell most sztárkátozni.
Hát kétségtelen, hogy látványos volt, ha bár itt nem biztos, hogy ez a leghelyesebb kifejezés. Volt eseményről jobban féltem, mint mondjuk itt az Astoriának. Ugye én voltam a jogi felelőse is a Fidesz részéről, tehát én tettem meg a rendőrségnek a bejelentést, én voltam a kapcsolattartó a rendőrsége, szóval elejétől a legvégéig ott voltam. Ennek egy nagyon szép napnak, egy nagyon emlékezetes napnak kellett venni az 50. évfordulónak. Emlékezetesnek így is emlékezetes lett, csak sajnos más előjele.
Utolsó perceket éljük, bruttóban is már csak 3-4 percünk van hátra, és kicsit lájtosabb témára térnék, de egyébként maradva szigorúan a könyvnél. Itt látom a fotók alapján, hogy fontosnak tartja ismert színészekkel, rendezőkkel, zenészekkel a kapcsolatot. Látom itt Andy Vajna fotóját, Ramones együttes emléktábláját, Tordai Terivel a fotózkodást. Miért fontos ön számára, hogy kapcsolatban legyen velük?
Több történet van, és több fejezet is erről, vagy szól erről. Egyrészt Andy Vajnáról szól egy teljes fejezet, mert ő egy olyan magyar ember volt, aki nagyon komolyat alkotott azokon a területeken, amelyekbe belefogott, és élete utolsó részébe visszajött Magyarországra, és igyekezett ebből visszaadni. És valóban közéleti munkám folyamán volt több olyan lehetőség, amikor úgymond híres emberekkel tudtam találkozni, Dalai Lámától Arnold Schwarzeneggeren keresztül egészen Chuck Norrisig. Itt is mindig elmesélek egy-két olyan érdekes momentumot, ami azokon a beszélgetéseken vagy találkozókon történt.
Ezek egy átlagos Andó számára elképesztő nevek, elképesztő sztárok. Multiplikatív hatása van ennek, amikor Magyarországon megjelenik valaki, és tovább tudja adni szájhagyomány útján alapvetően, mondjuk, hogy milyen befolyásai, milyen benyomásai történnek itt?
Biztos vagyok benne, mert aki idejön akár sportolóként, akár filmszínészként, és mondjuk meglátja az ország Budapest szépségeit, megkóstolja a borainkat, az ételeket, és látja magyaros vendégszeretetet, az biztos, hogy a mai világ képével éljek, felteszi a Facebookra vagy az Instagramra, és ez nekünk egy óriási országimázs, egy óriási országreklám.
A politikusokat nem leszámítva, kik azok, akik ajánlják a könyvet?
Többen megszólalnak a könyvnek az elején. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Tőkés László református püspök barátunk is, akivel szintén több közös misszióban részt vettünk, ő is méltónak találta ezt az írást arra, hogy ajánlja az olvasók figyelmébe.
Köszönöm szépen. A napvendége tehát Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselője volt. A mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.